Áldás, békesség, testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Hajdú Zoltán Levente fogja hirdetni közöttünk az igét. Ő a Szóládi gyülekezet lelkipásztora és a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálatának a igazgatója, főigazgatója, vezetője. Isten áldása legyen a mai szolgálatán és előadásán.
Az apostol szavaival köszöntelek benneteket, testvéreim! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 23. Zsoltárunk első versét, 23. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely énekvers így kezdődik: Az Úr én nékem őriző pásztorom. Sokféle életérzéssel érkeztünk meg erre az Isten tiszteletre. Bizonyára van, aki örömmel, hálaadással, és biztos van olyan is, aki fájdalommal, keserűséggel vagy gyásszal. Ami csodálatos az Úr üzenetében, hogy nincs olyan élethelyzet, nincs olyan életpillanat, ahol ő ne tudna és ne akarna megszólítani bennünket. Erről beszél a Zsoltár további két verse is. Énekeljük most így a 23. megkezdett Zsoltárunk második és harmadik versét. A második vers így kezdődik: Ha a halál árnyékában járnék is, de nem félnék, még ő sötét völgyén is. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk a 23. Zsoltárból, a Bibliából. A 23. Zsoltár verseit hallgassátok meg, helyeteket elfoglalva, nyitott szívvel és lélekkel. A felirata a 23. Zsoltárnak, ez majd az ige hirdetésben előkerül az új szövetségi alapige kapcsán is, tehát a felirata a 23. Zsoltárnak az, hogy a jó pásztor. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényem vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakhatom egész életemben. Amen. Adja az Úr, hogy ez a bizonyosság, ez a reménység, ez a lelki stabilitás legyen jellemző ránk úgy, hogy ezt nem emberi erőből akarjuk megvalósítani, hanem odaadjuk magunkat annak a kegyelmes Istennek a kezébe, aki egyedül képes ezt, ami nyomorult, töredékes, esendő életünkre vonatkozóan is ilyen teljességre vinni. Könyörögjünk hozzá, fennállva imádságban. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, megvalljuk előtted, hogy bár annyi mindent szeretnénk a saját erőnkből is, a saját képességeink, adottságunk, tehetségünk szerint is valahogyan, hálaadásképpen oda tenni eléd, letenni a te kezedbe, de újra meg újra arra kell rájönnünk, rádöbbennünk arra, hogy minden, ami igazi érték, ami távlatos érték az életünkben, az nem csak, hogy tőled jön, hanem te magad vagy. Köszönjük, Urunk, ezt a csodát. Köszönjük, hogy te nem egy felettünk vagy mellettünk álló Isten vagy pusztán, hanem te úgy döntöttél, hogy be akarsz költözni, új életet hozva az életünkbe. Köszönjük neked, hogy így fordulhatunk most imádságban is hozzád. Így nyithatjuk ki a szívünket, a lelkünket, a gondolatainkat. Tehetjük oda eléd mindazt, akik emberileg vagyunk, hogy te fölé emelj ennek. És vezess, irányíts, támogass, mindezekben pedig kiteljesíts önmagaddal mindannyiunkat. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai istentiszteletet is. Köszönjük azt, hogy te úgy akarsz szólni hozzánk, hogy a te vezetésed alatt megint, talán koncentráltabban, talán élesebben, látva az előttünk álló utat, célra találjon, célra tartson az életünk. Hisszük, hogy szent lelked által elkészítetted ezt a csoda valóságot nekünk.
Add, Urunk, hogy veled, általad, benned készek legyünk ennek a befogadására. Amen. Az ige hirdetésére készülve, így fennállva énekeljük a 225-ös számú éneket. A 225-ös számú énekünknek az első és az ötödik versét, Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, így kezdődik az első vers, az ötödik vers pedig egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Az a két ige vers, amely alapján, illetve a 23. felolvasott Zsoltár alapján szeretném továbbadni közöttetek ma azt az üzenetet, amit rám bízott a mindenható Isten. Írva találjuk János evangéliumában, a 10. fejezetben. A János írása szerinti evangélium 10. fejezetében a 11. és a 14. vers így szól hozzánk. Jézus Krisztus azt mondja az övéinek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Amen. Drága testvéreim, a János evangéliumában számos Jézusi én vagyok mondás van, nem tudom, a gyülekezet mennyire nyitott erre, de akárha van, akinek eszébe jut ezek közül az én vagyok mondások közül egy-egy, akkor lehet még hangosan is mondani. Szőlőtő, igen. Az út, az igazság és az élet. A világ világossága, tehát tudnánk sorolni, elég sok ilyen mondás van, ilyen Jézusi én vagyok mondás, és itt kétszer is azt mondja önmagáról, hogy én vagyok a jó pásztor. És nekem meggyőződésem az, hogy amikor az Úr Jézus olyan kifejezéseket használ, amelyek a Bibliában bizonyos értelemben és pozitív értelemben foglaltak, akkor ezt nem véletlenül teszi. Akkor ezzel utal valamire, rámutat valamire. Rámutat arra, amiről a felolvasott 23. Zsoltár is beszél számunkra. Rámutat arra, ami a pásztornak az elhívása és a küldetése. Azt olvassuk a 23. Zsoltárban, hogy a pásztor gondoskodik a nyájról, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, szólal meg a nyáj. Szólalnak meg azok, akik a pásztorra bízattak. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És amikor halljuk ezt a kifejezést, hogy nem szűkölködöm, akkor először emberileg mi jut eszünkbe? Hogy a pásztor inni és enni ad a nyájnak. Hogy a pásztor a fizikai létfeltételeket biztosítja a nyáj számára. És persze lehet, hogy amikor a templomban ülünk, akkor azt gondoljuk, hogy nem, hát itt biztos lelki dolgokról van szó, ne legyünk ilyenek. Vállaljuk be azt, hogy nekünk igenis szükségünk van arra, hogy a pásztor, a jó pásztor a fizikai létfeltételeinket is úgy biztosítsa, hogy ez a kiegyensúlyozott életünknek a megnyugtató része lehessen. Erről beszél a Zsoltár is. Azt mondja, füves legelőn terelget, csendes vizekhez vezet engem. Milyen fontos dolog az, hogy amikor az Isten igéjét akarjuk hallani, és meg akarunk nyílni az Isten igéje előtt, akkor úgy tehetjük azt, hogy közben világosan látjuk, hogy milyen módon tart meg bennünket a mindennapjaink során is, a fizikai létünkben is, mélységben is és magasságban egyaránt. Ha ezt a fajta alapozást nem vesszük számításba, akkor sokkal nehezebben fogjuk a maga valójában megélni azt, amiről aztán a Zsoltár további versei beszélnek, mert a harmadik versben kiderül, hogy itt már nem pusztán a juhászról és a birkáiról van szó, hanem egy képet használ a zsoltáros, és erre a képre utal Jézus. Itt Istenről és az ő népéről van szó, hiszen így hangzik, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha tehát itt Istenről és az ő népéről van szó, akkor mondjuk ki bátran, akkor Istenről és rólunk van szó. Vagy legyünk még személyesebbek, akkor Istenről és rólam van szó. Ha pedig ilyen személyes ez az üzenet, akkor most kanyarodjunk vissza, és nézzük meg még egyszer, amivel kezdi a zsoltáros, hogy mit jelent az, hogy nem szűkölködöm. Idézzünk fel ehhez egy szakaszt a Filippi levélből, ahol így vall erről Pál apostol. Mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Itt egy olyan versen, amit akár megint együtt is mondhatnánk, hiszen ezt nagyon sokan hiszem, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is ismerik ezt a verset. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Nem szűkölködöm. Látom az életem szélsőségeit. Tapasztalom a fizikai világban való létemnek a sok esetben kiegyensúlyozatlanságát is. És mégis azt tudom mondani, jó szívvel, élő hittel azt tudom mondani, hogy nem szűkölködöm. Miért? Mert mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenre van erőm abban a Krisztusban, aki azt mondja önmagáról, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki azt mondja neked és nekem, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. És újra csak térjünk vissza a 23. Zsoltárhoz, ahhoz a nem szűkölködöm kifejezéshez. Így, Krisztus jelenlétében hittel vallhatom azt az életem minden helyzetében, hogy nem szűkölködöm. Miközben lehet, hogy beteg vagyok. Miközben lehet, hogy öreg vagyok. Miközben lehet, hogy fáradt és meggyötört vagyok. Miközben lehet, hogy azt élem meg, hogy mintha mókus kerekek fogságában lenne az életem. Miközben valóság az a mindennapjaimban, hogy problémák vannak. Akár a családomban. Akár más emberi kapcsolataimban. Miközben sokszor szorongatja a lelkemet ezer kérdés és kétség. Anyagi, munkahelyi, vagy más egyéb kihívások. De mégis, valami miatt, valaki miatt mégis ki tudom azt mondani, hittel és reménységgel, hogy nem szűkölködöm. Mert mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. De legyünk őszinték, testvéreim, ez nem valami vallásos önáltatás? Nem csak bemagyarázzuk magunknak? Hiszen annyi, de annyi mélységet és fájdalmat élünk meg. Ki lenne az, akár csak itt most közöttetek is, akinek ne lennének olyan pontok, helyzetek, periódusok az életében, amelyekre mélységként és fájdalomként tekint. És olyan sokszor ezek rá tudnak telepedni az életünkre. Mielőtt visszatérnénk a Zsoltár szövegéhez, azért ízlelgessük egy kicsit ezt a mondatot, amit Pál mond a Filippi levélben. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Hogy értsük ezt? Mindenre van erőm, de nem Krisztusra tekintve. Nem valahogy úgy, hogy ő egy külső valóság, akire majd önerőből megpróbálok ráhangolódni. Hogy valahogyan majd én fölhasználjam ezt a krisztusi valóságot. Nem úgy, hogy önmegvalósító keresztjén erőfeszítéseim érnek majd célt. Nem. De még csak nem is úgy, hogy mindenre van erőm Krisztussal. Nem úgy, hogy partnerként áll mellettem. Valamiféle egyenrangú együttműködésben. Nem. Hanem figyeljetek erre a mondatra, azt mondja, mindenre van erőm Krisztusban. Igen, barátaim. Ebben a teljes önátadásban. Mondhatnám úgy is, hogy ebben a teljes önfeladásban. Vagy hogy még szorítsak rajta, és még élesebben fogalmazzak ebben az ő benne megsemmisülésben. Ami nyilván iszonyatosan rosszul hangzik a mai kor individualista embere számára, az ego számára. Pedig az egész Biblia erről beszél. Pál apostol is ezt írja le a Galata levélben, ezt a Krisztusban való létet, amikor így fogalmaz a Galata 2:20, hogy többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És így folytatja, azt az életet pedig, amelyet most testben élem, testben, azaz a legkülönbözőbb fizikai helyzetekben, körülmények között. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Mert milyen is a jó pásztor? A jó pásztor életét adja a juhokért. Az életét adja. Az életét nyitja meg. Vagy mondjam így, az életét teszi életté nekem, értem, bennem. Hogy a legnyomorultabb szükséghelyzeteimben is azt éljem át, hogy már nem valamiféle külső kapcsoló pontokat kell keresnem vallásos emberként, hanem Krisztusban vagyok. Krisztus tölti be a létezésemet. Krisztus él bennem. És így belülről ad megtartatást. Pontosan úgy, ahogyan a 23. Zsoltár is beszél erről. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Mert barátaim, mi a valóság? Mi a tapasztalati valóságunk? Az, hogy bizony rengetegszer járunk a halál árnyéka völgyében. Az, hogy számtalan baj, fájdalom, küzdelem, bánat, mondjuk ki, bűn vesz körül, van hatással ránk, vagy akár fakad a mi emberi létezésünkből. És ezek rá tudnak telepedni a lelkünkre. De azt mondja a Zsoltár, vesződ és botod megvigasztal engem. Ami nem azt jelenti, amire furcsa módon elsőre gondolna az ember, hogy na megver az Isten. Egyáltalán nem. Hanem azt jelenti, hogy megvéd. Megvéd az Isten. Mert a pásztorbot a nyáj számára, a füves legelőkre és a csendes vizekre való terelgetés eszköze. A nyájat fenyegető veszélyek vonatkozásában viszont a megmaradásnak, a megtartatásnak a fegyvere. A kiszolgáltatottság elleni egyetlen védelmünk, barátaim. Az, ahová a Zsoltár záró szakasza is felemel bennünket. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam, bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Nem tudom, hogy hallod-e, ki hallod-e ezekből az ige szavakból, hogy itt ugyanarról van szó. Ugyanarról, mint amiről Pál apostol beszél, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. A Zsoltáros Dávid király azt mondja, hogy és az Úr házában lakom egész életemben. Itt lakik ebben a templomban valaki közületek? Nyilván nem. Akkor mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy benne vagyok. Ő benne élek. Ebben az ő benne elrejtettségben, ebben az általa való megtartatásban, ebben az engem betöltő és egyúttal körülölelő védelemben. Azért, hogy lássam. Azért, hogy reálisan lássam, hogy mit nyújt a nélküle való világ. És miben van részem ő vele, ő benne. És ne csak lássam, hanem meg is mutassam.
A magam megmentett élete példáján tegyem ezt megragadhatóvá és befogadhatóvá mások számára is. Azok számára, akik a mélységeikben, akik a küzdelmeikben, a kérdéseikben, a kétségeikben még nem találtak rá Krisztusra, és Krisztusban még nem találtak rá a valódi önmagukra. És talán, ha majd innen hazamentek, lehet, hogy pont nektek fogják föltenni az életük égető kérdéseit. Veletek fogják megosztani a belső kétségeiket. Lehet, hogy neked fogják feltárni a félelmeiket és a bizonytalanságaikat, amelyre Krisztusban ott van az életet megbékítő válasz, amit mi is, mint Krisztusban, Krisztussal megmentett életű emberek, elmondhatunk, tovább adhatunk úgy, ahogyan azt Pál apostol is teszi. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki választhatná el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Krisztus Jézusban, akiben nekünk új életünk van, és aki ezt az üzenetet ma is ránk bízza, élet hitvallásként, rád is, ahová innen hazamész, ahol te leszel az, aki felragyogtathatod az ő megmentő, az ő megtartó szeretetét. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva 774. éneket énekeljük. A 774. éneknek mind a három versét, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.
Foglaljuk el a helyünket, és csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy kimondhatom, hogy a tiéd vagyok. A tiéd vagyok, mert te így döntöttél rólam. És te az életedet adtad értem. És benned új életem van, hiszen aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Köszönöm, Uram, ezt a lélek szerinti bizonyosságot. Ami bizonyosság akkor is, ha fájdalmaim, nyomorúságaim, kérdéseim és kétségeim olyan valóságosak, emberi valóm szerint. De te felette állsz ezeknek. Te erősebb vagy mindannál, ami ebben a világban erőként, ellen erőként mutatkozik. Uram, én mindenestől rád szeretném bízni magamat úgy, hogy te töltsd be szívemet, lelkemet, gondolataimat, a teljes életemet. És te, aki a világ világossága vagy, te tégy engem önmagaddal, önmagadért fényé, lámpássá, rád mutató, ragyogó fényé a rám bízottak számára. Így kérünk, Urunk, ezért a nélküled tévejgő világért. Így kérünk, Urunk, azokért, akik nem találják a célt, a valódi értéket az életükben. Így kérünk azokért, Urunk, akik ott vannak a mindennapjainkban, és látjuk. Látjuk azt, hogy milyen nagy szükségük van rád, a te élő jelenlétedre. Urunk, szent lelked által bátoríts meg minket a szeretetteli szóra, az alázattal teli cselekvésre, az odafordulásra, az értük való ön átadásra, az életükért, Urunk, az üdvösségükért. Hiszük, Urunk, hogy te kegyelemmel és szeretettel tekintesz ránk, és mindazokra, akiket ránk bíztál. Így kérünk téged, Urunk. Kérünk, hogy áldó jelenlétedet teljesítsd ki személyes életünkön, családjainkon, ezen a gyülekezeten, magyar református egyházunkon, ezen a számunkra olyan kedves nemzeten, országon, Európán és a világon. Mert tudjuk, Urunk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy önmagadat adtad érte, hogy aki hisz, te benned el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Egyéni imádságainkat, hálaadásainkat és kéréseinket csendben magunkban vigyük Isten elé. Tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljátok el a helyeteket és a hirdetéseket, Vizi István lelkipásztor testvéremtől hallgassátok meg.
Igen, hálás szívvel köszönjük meg a mi Urunk igéjét, amit tolmácsolt számunkra Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor, és Isten áldását őrző kegyelmét kérjük az ő további életére, szolgálatára is. Vasárnaponként az istentisztelet előtt 9 óra 20 perctől tartunk imaközösséget, és azokat a testvéreket is várjuk szeretettel, akik még eddig nem kapcsolódtak ebbe bele, de együtt tudnak imádkozni a gyülekezet lelki életéért. Szeretettel várjuk erre a testvéreket. Kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, csütörtökön este 6 órakor is gyülekezeti bibliaóra van, 7 órakor kóruspróba, utána pedig imaközösségben vagyunk együtt. Péntek este 7 órakor a női kör alkalma lesz, péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, és szombaton 10 órakor lesz a bibliaiskola következő alkalma, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket. Jövő vasárnap, virágvasárnap, ez a nagy hét kezdete, és már most hirdetjük, hogy a nagy héten esténként 6 óraig kezdettel leszünk együtt. Hétfőn és kedden este meghallgatjuk Johann Sebastian Bach Máté passióját 2 részletben. Szerdán és csütörtökön bűnbánati urvacsorai előkészítő istentiszteletet tartunk. Nagypénteken délelőtt 10 órakor itt a templomban lesz istentisztelet, este 6 órakor pedig passiós istentisztelet urvacsorával, és a Jézus feltámadásának ünnepén, húsvét mindkét napján 10 órakor tartunk itt a templomban úrvacsorás istentiszteletet. Már most jelezzük, hogy húsvét vasárnap reggelére kell az órát átállítani, tehát akkor lép életbe a nyári időszámítás. Szeretném megköszönni az ifjúság vezetőinek munkáját, szolgálatát. Az előző napokban, az ünnepi hétvégén Pilis Csabán voltak együtt fiataljaink, a konfirmációra készülő fiatalok is, és Isten áldása volt ezen az együttléten. Köszönjük azoknak, akik ebben bármilyen módon közreműködtek. Így köszönjük annak a 2 asszonytestvérnek is, akik a konyhai szolgálatot vállalták, és köszönjük a gyülekezet imádságát is. Isten áldása volt ezen az együttléten. Hirdetem nyári alkalmainkat is. Gyermektábor lesz július 1-től. Egyik része a gyerekek csoportjának itt helyben, másik része pedig Kecskeméten a Vackorvárban lesz. És július 11-től 14-ig gyülekezeti hétvégénk lesz Nagybörzsönyben, erre április 20-ig lehet jelentkezni, gyülekezetünk honlapján lehet erről tájékozódni. Hirdettük már a múlt vasárnap, ismét hirdetjük, hogy a hajléktalan missziónak gyűjtünk jó állapotú használt ruhákat. Ennek lehetősége a következő: kedden este 6 és 7 óra között lehet idehozni a parókia udvarba, illetve szerdán 9 és 10 óra között. A misszió kérése, hogy csak tiszta ruhákat vigyünk, és ne szakadt ruhákat vigyünk. Gyermekruhára nincs szükségük. És azt is elmondom, hogy nagyon sok tányér itt maradt nálunk a korábbi szeretett vendégségekről, ezen hozták a süteményeket, ennivalókat. Most az istentisztelet után még ki hazavéheti a saját tányérját, ami pedig ránk marad, mert már elég régóta gyűlik ez egyben, azt is oda ajándékozzuk a hajléktalan missziónak. Kedden délután lesz itt a gyülekezetben az egyházmegyei vizitáció, ezért délután 16:30-ra presbiteri gyűlést hívunk össze. Kérem, hogy a presbitertestvérek írják alá a meghívójukat. Mint minden presbiteri gyűlés, ez is nyilvános, tehát akik érdeklődve el szeretnének jönni és részt venni rajta, azokat is szeretettel várjuk. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig átadom a szót Hajdú Zoltán Levente lelkipásztornak, aki az országos misszióról készült egy előadással. Fogadjuk szeretettel.
Igyekszem nagyon rövid lenni, úgyhogy remélem, hogy senkit nem fogok az ebédelésben megakadályozni. Ahhoz, hogy az országos misszióról tudjak beszélni, muszáj egy kicsit személyes oldalról kezdeni. Lelkész családban nőttem fel, pici gyerekként lelkész szerettem volna lenni, aztán utána kamaszként sok minden, csak lelkész nem. És aztán az Úristen olyan 20 éves korom körül megszólított, és oda pofozgatott a budapesti teológiára, akkor még igazából nem értettem, hogy nekem mi ott a keresnivalóm. A második évben éreztem azt, hogy akkor úgy a kerékvágásba bele zökkent, és tudtam már úgy szívből, lélekből hálát adni az Istennek, hogy az, amire elhívott, az valóban az életemnek a perspektívája. Tele volt különleges élethelyzettel az életem addig is, és a teológián is ezt tapasztaltam meg. A harmadik év körül éreztem azt, hogy az Úristen valahogy a gyülekezetépítés irányába akar engem terelgetni. És nyilván akkor erre úgy kellett rádöbbennem, hogy a magyar valóság az többnyire vidéki, gyülekezeti, kisgyülekezeti valóság, és nem pusztán nagyvárosi vagy a budapesti metropolisznak a gyülekezetépítési valósága. Ezért kb. 4 éves koromban megfogalmazódott bennem, hogy ha ez a magyar gyülekezeti valóság, akkor én azt fogom kérni, hogy egy icipici vidéki kisgyülekezetbe helyezzenek lelkésznek. És 4 éves koromban szenior voltam a teológián, a hallgatói önkormányzat vezetője, 5 éves koromban köztársasági ösztöndíjas, tehát mindenki azt hitte, hogy majd valami jó kis pesti gyülekezetben ott maradok lelkésznek, és az volt a kérésem, hogy egy pici Somogy megyei faluba, Szóládra helyezzenek, az is lehet, hogy senki nem is tudja, hogy hol van, vagy van, aki tudja? Igen. Igen. Tehát ebbe a Szólád nevű kis faluba kértem, hogy helyezzenek. Az akkori dunántúli püspök azt mondta, hogy Levente, ne csinálj ilyen ostobaságot, hát ez egy meghalt gyülekezet, ott már évek óta nincs lelkész, lakhatatlan a parókia, alig járnak istentiszteletre, miért akarod egy ilyen kudarccal kezdeni a lelkészi szolgálatodat? És valahogy az volt a belső indítatás bennem, és valójában erről szeretnék még tényleg talán egy 10 percben beszélni nektek, hogy az volt a belső indítatás bennem, hogy az Isten ma is csodákat tesz az övéivel és az övéi között. És ezek a csodák, ezek nem olyan csodák, amik bele vannak zárva a Bibliába, és mi elmélkedhetünk fölöttük, hanem ezek velünk történnek. Sőt, tovább megyek, akár Isten kegyelméből általunk is történnek. És oda helyeztek ebbe a tényleg már akkor meghaltnak nyilvánított gyülekezetbe, és az elején az a néhány idős ember, az a 11 néhány idős ember, aki járt istentisztelte, nagyon örült, hogy van itt egy fiatal lelkész, ez 26 évvel ezelőtt volt, és úgy elmondták nekem a szeretetüket is kifejezve, hogy hát tiszteletes úr, nagyon örülünk, nagyon tetszett a prédikáció, nagyon jó, hogy itt van, de ha mi már meghalunk, itt nem lesz gyülekezet. És félig igazuk lett, mert meghaltak. Van egy emberi valósága annak, ahová helyez bennünket az Isten, és van egy lélek szerinti valósága.
És mi milyen sokszor csak abban gondolkozunk, amit fizikailag a magunk esze szerint látunk, és látunk reálisnak. És én most úgy állok itt előttetek, hogy meggyőződéssel mondom azt, hogy az Isten a lélek szerinti a realitásokon túlmutató csodákat készíti el ma is az övéinek. Olvassuk az első tanítványok történeteit, olvassuk az apostolok vagy az első gyülekezetek történeteit. Barátaim, mi nem vagyunk hozzájuk képest másodosztályú keresztjének. Nekünk ugyanezt a valóságot készíti el az Isten. Ugyanígy akarja kibontakoztatni az ő világot átformálni képes valóságát közöttünk, velünk és általunk. Hogy rövidre fogjam, ebben az icipici gyülekezetben, ez egy 600 főnél kisebb falu, ahol a legutóbbi népszámláláskor 148-an vallották magukat reformátusnak. Ebben a gyülekezetben tavaly szeptemberben a második lelkészt iktattuk be. Két beiktatott lelkésze van a gyülekezetnek. A presbitériumunkkal szoktunk járni úgy evangelizációs hetekre, hogy valamelyikünk a lelkészek közül egyik este ez, másik este a másik prédikál, és bizonyságot tesznek, hitvallást tesznek arról, hogy milyen csodákat tesz meg az Isten velünk és általunk. Egy teljesen átalakult és felébredt, újjászerveződött közösségről van szó, amelyikben azt éljük meg, hogy ilyen ma is az Isten kegyelemteli valósága. És miért beszélek erről, hogyha az országos egyház dolgairól kellene beszélni? Azért, mert hiszem, hogy emiatt hívtak meg a missziós szolgálat vezetésére, azért, hogy azt a csodát, amit ránk bízott az Isten, azt valahogyan vigyük tovább. Meggyőződéssel mondom azt, hogy a szóládi gyülekezeti valóságunk az nem azért van, mert bárkinél ennyivel is jobbak lennénk, vagy ügyesebbek, vagy alkalmasabbak. Hanem azért bízta ránk ezt az Isten, hogy megmutassa azt, hogy ez ma is valóság. És hogy ezt mások is valóságként élhetik meg. És az a bizonyságtétel, ami hangzik erről a valóságról, az ébrezgethet, erősítgethet gyülekezeteket. Én ezzel a reménységgel kezdtem 2 éve az Országos Egyházban a missziói szolgálatnak a vezetését, méghozzá úgy, hogy mindent, amit elindítottunk, csak a gyülekezetek valóságára és a gyülekezetekre vonatkoztatva akarok és tudok látni. Ez azt jelenti egészen konkrétan, hogy ami az Országos Egyház működésében nem a gyülekezetekért és a gyülekezetek szolgálatában áll, az nem, hogy felesleges, hanem káros. Minden a gyülekezetek, az élő közösségek megerősödését kell, hogy szolgálja. Minden egyházi szervezetnek, egyházi szintnek csak arra kell koncentrálnia, hogy azok az élő közösségek, amik élő sejtjei a mai olyan sokszor halottnak mutatkozó társadalomban is, hogy ezek az élő sejtek annak legyenek a bizonyságai, hogy van egy más minőségű élet ezen a földön, mint amit az ember a maga esze szerint képzel el. Ezt egészen konkrétan úgy gondolom, hogy ha van ma ebben a rengeteg nyomorúsággal küszködő magyar társadalomban, ha van ma norma képző erő, akkor azok mi vagyunk, testvéreim. Azt ránk bízta az Isten. Mi lehetünk azok, akik képviseljük és kibontakoztatjuk az Isten valóságát ebben a világban. Egészen röviden a missziói szolgálat működéséről. 4 olyan terület van, ahol elindítottuk a nagy medreknek a kialakítását, ahogyan a gyülekezetek és a gyülekezeti tagság irányában tud szolgálni a missziói szolgálat is. Ha most egy széket elképzeltek magatok előtt, a széknek a 4 lábát, ez adja a stabilitását. Az első, ami a gyülekezetekben nagyon fontos, és analogikusan a missziói szolgálat működésében is nagyon fontos, a személyesség, a közvetlenség, a családiasság, a másik emberhez odafordulás örömében és bánatában egyaránt. Az egyik láb, vagy az első láb, amit elindítottunk, azt Gyökösi Intézetnek nevezik. Nevezzük. Ez egy olyan segítő támogató, háttértámogató rendszer, amelyik a lelkipásztoroknak, az egyházi szolgálatban állóknak és a gyülekezeti tagságnak. Mindazokban a helyzetekben, ahol kihívásokkal kell szembenéznünk, családi vonatkozásban, az egyházi szolgálat vonatkozásban, a ránk bízott életszolgálat, a szakmánk, hivatásunk vonatkozásában, itt ad háttértámogatást, rendszerezetten, tudományosan, megalapozottan. Ennek gyökösintézet.hu a honlapja, tehát ha valaki bővebben szeretne tájékozódni, akkor itt ez megtalálható. Ez az egyik láb. A családiasságnak, a személyességnek az országos szintű lába. A másik láb, ami a gyülekezetekben nagyon-nagyon fontos, azt lelkészi hivatalnak szoktuk helyi szinten nevezni, vagy irodának, annak a háttérrendszernek, amiből sok minden nem látszik, amikor együtt vagyunk közösségileg, de ha nincs egy névjegyzék, akkor nem tudjuk, hogy kit kell meglátogatni. Ha nem tartjuk nyilván az adatokat, és nincsenek meg a megfelelő dossziék, nem fog működni rendszerszerűségében a gyülekezet. Elindítottunk egy olyan országos nagy rendszert, egy internetes, intranetes rendszert, amelyik ebben segíti a gyülekezeteket. Olyan háttértárakat, ügyviteli hátteret biztosít a gyülekezetek számára, amik, hogy egészen hétköznapian fogalmazzak, azt segítik, hogy nem kell a langyos vizet újra föltalálni. Akár adatlapok, akár bármiféle ilyen rendszerszerű működés tekintetében ott van a segédanyag. Ez folyamatosan épül ki, és ez biztosítja a gyülekezetek számára azt, hogy érezzék az országos egyház részéről is ezt a működési biztonságot. A harmadik láb az identitásbázis kutatás. Folyamatosan rákérdezünk személyes valunkban, de gyülekezeti közösségi létünkben is arra, kik vagyunk mi, magyar reformátusok a 21. század harmadik évtizedében. Kik vagyunk mi? Hogyan azonosítjuk be önmagunkat? Mi az önazonosságunk? Ezáltal nyilván hogyan tudunk szolgálni. Ez az identitás kutatás egy tudományosan is megalapozott, és mégis az egészen a közvélemény kutatásig kifutó rendszerben kérdez rá egyházi szolgálatban álló emberek vonatkozásában, kérdőívek alapján, aztán olyanok vonatkozásában, akik magukat reformátusnak vallják, de egzisztenciálisan nem kötődnek, tehát nem az egyházból élnek, nem az egyházi alkalmazásban élnek, hogy nekik mit jelent a reformátusság, miben látják a sarokpontokat. És ezek a kutatások már a végükhöz közelednek, és összeáll egy olyan kérdőív, amit szeretnénk valamilyen módon, lehet, hogy a református.hu-n keresztül egy református népszavazásra kitenni. Hogy az egyháztagoknak, a gyülekezeti tagoknak mik a legfontosabb kulcskérdések ma a reformátusságuk tekintetében? Akár a pozitív megerősítő, akár a kérdések vagy a kétségek. És ezekből össze tud állni majd egy olyan zsinat által is elfogadott konszenzus alap, amire úgy tekinthetünk, hogy akkor ebben egyetértünk. Ezek vagyunk mi. Elfogadjuk, hogy így tekintünk önmagunkra, és azután ez egy kommunikációs bázisként is szerepelhet arra vonatkozóan, hogy akár egy lelkipásztor, egy püspök, egy esperes, egy iskolaigazgató, vagy egy gyülekezeti tag ezeket használva éli meg, vagy beszél a reformátusságáról, akkor a kívülállókban az képződik le, hogy ezeknek közös mondani valójuk van. Ezek ugyanarról beszélnek. Ezek egységben vannak. Talán ma, most különösen fontos is ennek a hangsúlyozása, éppen a Magyar Református Egyházunk vonatkozásában. És a negyedik láb egy olyan egyház stratégiai gyülekezetépítési irány, amiben azt nézzük meg, hogy mi a szervezeti valóságunk. Miben élünk mi? Mert a gyülekezet építés, mint teológiai szakterület, az, ha csak nyugat-európai vagy észak-amerikai modelleket nézünk, akkor nagyon nagy városokra koncentrál. De mi az, ami a magyar református valóságunk? Milyen közösségekben él a mi egyházunk? Térképezzük föl, definiáljuk, határozzuk meg, és utána célzottan építsünk ki segítő, támogató rendszereket a vidéki kisgyülekezetek, az agglomerációs gyülekezetek, és nyilván a nagyvárosi gyülekezetek vonatkozásában is. Illetve ennek a munkacsoportnak a feladata az, hogy azokat a fehér foltokat feltérképezzük, amik a társadalmi változások miatt ma jelen vannak az országunkban. Ugye a népszámláláskor láttuk azt, hogy szinte megbillen az ország, csúszik át a lakosság keletről nyugati irányba, és ugye keleten jóval több református van arányosan, és egyre több helyen jelennek meg az ország közepén és az ország nyugati felében is. akarunk-e, tudunk-e mit kezdeni ezekkel az emberekkel? Van-e stratégiánk, hogy kiépítsük ennek a missziónak az irányait is? Ugyanúgy nagy kérdés, ami nagyon sok helyen jelen van az országban, és a harmadik feladata ennek az egyház stratégiai munkacsoportnak az, hogy mit kezdünk azokkal az ingatlanokkal, amelyek üresen maradnak. Nagyon sokszor áramlanak be gazdaságilag vagy turisztikailag frekventált régiókba az emberek, és maradnak üresen templomok, parókiák. Borzasztó lélektani helyzet bezárni egy templomot. Hogyan tudunk segíteni annak a maradéknak, akik néhányan maradtak, hogy ne nekik kelljen cipelni ezt a terhet? Óriási kérdés, talán itt nem érzékelitek, de az ország peremvidékein hatalmas probléma ez. 10 éven belül 100-as nagyságrendű templom kerül bezárásra az emberi számítás szerint. Adná az Úr, hogy ne így legyen. Amivel leszeretném zárni, ez a 4 láb, ami a széknek a 4 lába, ez pontosan ugyanaz a 4 lába, hogy egy gyülekezetépítésnek, egy helyi gyülekezet stratégiájának, missziói stratégiájának fel kell épülnie, amely medrekben kell, hogy haladjon a helyi gyülekezetépítés is. Ezért akar az országos egyház is a helyire így rámutatni. És amivel lezárom, hogy van egy olyan mondatunk, ami remélem, hogy elég meglepő lesz ahhoz, hogy meg is jegyzitek. Azt szoktuk mondani, hogy a missziói szolgálatnál nem lélegeztetőgépet gyártunk, hanem kondigépet. Ez remélem, hogy így érthető, hogy mit akar jelenteni. Ez azt jelenti, hogy mindazokkal, akikben van reménység, van hit arra vonatkozóan, hogy velük személy szerint és közösségileg is akar valamit kezdeni az Úristen, mindazokkal kiváló módon tud és akar együttműködni a missziói szolgálat. És azok, akik hiszik azt, hogy az Isten egymásra bíz bennünket, a különböző egyházi helyszíneken, különböző egyházi területeken is, és együtt akarja közöttünk és bennünk felragyogtatni az ő életet formáló valóságát, akik hiszik ezt a csodát, azokkal lehet együtt működni, együtt munkálkodni. Én, ahogy itt az igehirdetés alatt is körbe néztem, és ahogy a szemekből visszatükröződött, nekem az a meggyőződésem, hogy itt egy élő gyülekezet van, és adja az Úristen, hogy ez az élet, amit ti személy szerint és ebben a közösségben megéltek, ez sokak számára legyen, itt a településen, sőt azon túlmutatóan is, életté, Krisztusi új életté, ebben áldjon meg benneteket a mindenható. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek közöttetek, és remélem, hogy lesz más alkalmunk is a találkozásra. A záró éneket énekeljük el együtt. A záró énekünk a 291-es dicséretünk. 291-es dicséretünknek mindhárom énekét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. 291-es dicséret, mindhárom versét énekeljük.
Isten áldása így szól hozzánk János evangéliumának a 10. fejezetéből, a 14. és a 15. versből. Jézus Krisztus azt mondja az övéinek: én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, és én életemet adom a juhokért. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!